Szent István Rádió. A jó hír hangja.
15 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Sopronban folytatta választási kampány körútját Orbán Viktor miniszterelnök, a Fidesz elnöke, tájékoztatta az MTI-t Havasi Bertalan, a miniszterelnök sajtófőnöke. Orbán Viktor tárgyalást folytatott Farkas Cipriánnal, a város polgármesterével, majd a soproniakkal találkozó arról beszélt, a háborún nyerészkedőknek a békeperti Magyarország az útjában áll. Soros György azért gurítja ide a dollárokat és fizeti a háború perti politikusokat, hogy ezt az akadályt elhárítsa. De nekünk ez az egy hazánk van, és minden áron megőrizzük a békéjét, mondta Orbán Viktor Sopronban. 7,8 milliárd forinttal támogatja a kormány a szociális és gyermekvédelmi intézményeket fenntartó egyházi és civil szervezeteket a megemelkedett rezsiköltségek kompenzálására, mondta a belügyminisztérium gondoskodás politikáért felelős államtitkára Ósz Don. Fülöp Attila hozzátette, a támogatást külön igényelni nem kell, az arra jogosult szervezeteknek azt a magyar államkincstár folyósítja. Magyarország elkötelezett az agrár digitalizáció mellett, amely elősegíti a stabilitást és a kiszámíthatóságot az élelmiszer termelésben. Az innováció és a digitalizáció segítségül hívásával csökkenthetjük a termelés kockázatát, miközben növeljük a hatékonyságot és a versenyképességet. Jelentette ki a tárca szerdai közleménye szerint Nagy István agrárminiszter a FAO 34. Európai Regionális Konferenciáján. A két évente tartott konferencia a Világélelmezési Szervezet legfontosabb fóruma, amelyen európai agrárminiszterek és más magasrangú kormányzati képviselők vesznek részt, hogy megvitassák az aktuális mezőgazdasági és élelmezésügyi kérdéseket. Beszédében a miniszter kiemelte, alapvető jelentősége van, hogy a mezőgazdaság és az élelmezési rendszerek alkalmazkodjanak az új kihívásokhoz. Büntető feljelentést tett Budai Gyula, mert már 2019-ben is külföldi pénzből finanszírozták Karácsony Gergely és az ellenzék kampányát. A Fidesz országgyűlési képviselője erről közösségi oldalára feltöltött videójában beszélt. Budai Gyula elmondta, kedden büntető feljelentést tett a Nemzeti Adó és Vámhivatalnál a Magyar Nemzetben megjelent tényfeltáró cikk alapján, amely megállapítja, magyarázta a képviselő, hogy egy rejtélyes külföldi cégtől tanácsadói szerződés keret a Bakony Rentel Kft. 112 millió forintot kapott. A Bakony Rentel Kft. Egy személyes tulajdonosa az a Mravik Zsolt, aki Tordai Csaba élettársa, annak a Tordai Csabának, aki egyébként a mai napig Karácsony Gergely jogi tanácsadója, közölte. Majd kifejtette, Mravik Zsolt ebből a pénzből 75 millió forintot egy városházi dolgozón keresztül eljuttatott Perjés Gábornak, annak a Perjés Gábornak, aki a Mindenki Budapestért Egyesület vezetője. A kormánypárti politikus szerint ebből a pénzből finanszírozták Karácsony Gergely 2019-es főpolgármesteri kampányát is. Az izraeli hadsereg szerdán tovább harcolt délen a gázai övezetben és északon a libanoni határnál is a katonaság tájékoztatása szerint. A hadsereg bejelentette, hogy egységei tovább tevékenykednek a gázai övezet északi részén fekvő Jabalia menekülttáborban, és a légierő egy olyan fegyveres csoportot támadott, amely kedden rakétákat indított az övezet közelében fekvő izraeli Szderot irányába. Az övezet déli Egyiptomhoz közeli térségében is tovább folytak a harcok, ahol a hadsereg elmondása szerint megtámadták a Hamász iszlamista terrorszervezet kiképzőhelyét, és az összecsapásban életét vesztette számos palesztin fegyveres. A gázai övezet környékén és a libanoni északi határnál fekvő izraeli településeken többször megszólaltak a rakétai és dróntámadásra figyelmeztető légvédelmi szirénák is. Egykora reggel keletkezett hatalmas tűzben 22 hajó semmisült meg az isztriai félszigeten, Medulin üdülőváros kikötőjében személyi sérülés nem történt. Írta ma az index.hr hírportál. A tűzoltásában a pulai és a medulini tűzoltók vettek részt, és a lángokat sikerült megfékezni. A hatóságok közlése szerint a helyszínre érkező tűzoltók először elkülönítették azokat a hajókat, amelyeket még nem értek el a lángok, az égő hajókat pedig kikötötték, és úgy oltották el rajtuk a tüzet. Közülük több teljesen kiégett. A tűzoltó parancsnok a tűz keletkezéséről elmondta, vélhetően elektromos hiba okozta valamelyik hajón. Végül az időjárásról. Holnap északkeleten számíthatunk tartósabban napos időre, máshol gyakran takarhatják velük a napot, és ezeken a tájakon esőzápor kialakulhat, estétől délnyugaton pedig megdörrenhet az ég. Élénk, erős, néhol akár viharos lehet a délkeleti-keleti szél, néhány fokkal enyhébb lesz a reggel, a minimumok 5 és 14 fok között alakulnak. A legmelegebb órákban 20 és 26 fok közötti csúcsértékeket mérhetünk. Híreinket hallották.
The whispers in the morning of lovers sleeping tight, all rolling by like thunder now, as I look in your eyes, I hold on to your body and feel each move you make. Your voice is warm and tender, a love that I could not forsake, 'cause I
Szentek, szent életű emberek.
Szent Bonifác fértanú 303-ban halt meg. Népi elnevezés szerint a három fagyos szent Szerváz, Pongrác és Bonifác. Ezekben a napokban ugyanis gyakran hidegebb az idő, sőt, fagyok is vannak. Bonifác egy gazdag római nőnek, Aglájának volt a gazdasági intézője, és egyben bűntársa is. Aztán úrnője elhatározta, hogy szakít a bűnnel. Bonifácot azzal bízta meg, hogy tartson neki előadást a vértanúk hősies önfeláldozásáról, és szerezzen neki vértanú erekjéket. Bonifácot ez annyira meghatotta, hogy az üldözött és megkínzott keresztények közé állt, és így lett egyházunk hős vértanúja. 303-ban halt meg, holttestét kísérői vitték erekjéül gazdájának, aki időközben szintén keresztény lett. Bonifác élete is példa arra, hogy meg lehet térni a bűnös életből. Tudjuk, hogy Isten a megtérő bűnösnek szívesen megbocsát. Isten végtelenül irgalmas. Isten irgalmas szeretete vezette el a hősies vértanúsághoz Bonifácot. Kérjük a vértanú közbenjárását, hogy segítsenek minket is abban, hogy bűneinket elhagyjuk, és Istennek tetsző, szent életet éljünk. Ugyanezen a napon, május 15-én van Szent Szervász püspök hitvalló ünnepe. Mátrikban 360 körül halt meg. Észak-Franciaországban volt püspök. Amikor a hunok Attila vezetésével hazája felé közeledtek, püspök társai elküldték Szervászot Rómába, az apostol fejedelmek sírjához, hogy ott eszközölje ki a veszedelem elhárítását. Ő ezt meg is tette. 3 nap és 3 éjjel imádkozott, és a 3. nap végén látomásban megjelent neki Szent Péter, és ezt mondta. A gallok sem kerülhetik el bűneik miatt Attilának, az Isten ostorának csapásait, de Maastrichtet, a te szülővárosodat, Isten meg fogja kímélni a borzalmaktól. Szervász azután hazatért, és püspöki székhelyét is áttette Maastrichtbe. Itt halt meg 360-ban, pünkös hétfőjén, amely akkor május 13-ára esett. A legenda szerint szabadban lévő sírját soha nem lepte be a hó, még akkor sem, ha körülötte magasan állott. Később dómot építettek föléje, és búcsújáró helyé vált. A sírjánál, erekjéinél sok beteg és ördögtől megszállott ember gyógyult meg.
Hétvégi levél. Események, történetek, gondolatok, életről, világról, hitről, tőlünk önöknek, tőlem önnek. Hétvégi levél.
Kedves hallgatóink, Juhász Ferenc atya hétvégi levelét hallják.
A napokban ajándékot szerettem volna adni olyanoknak, akikkel nap mint nap együtt vagyok. Amikor azonban kezdtem töprengeni, hogy ki minek örülne, hamar elakadtam. Rájöttem, hogy nem tudom igazából eldönteni. Meglepett, hogy annyira még a legközelebbieket sem ismerem, hogy pontosan tudnám, ki milyen ajándéknak örül. De ha meg is lenne mindenkiről ez a tudásom, és kezdeném keresni a neki való ajándékot, az tovább tartana valószínűleg, mint amennyi időt erre szánhatok, és akkor sem biztos, hogy mindenkinek megtalálnám a neki valót. Szülőfalum templomának búcsúja pünkösd, a Szentlélek eljövetelének ünnepe. Már kicsi gyerekként olvasgattam a szentély hét körablakának festett üvegén a feliratot: bölcsesség, értelem, jó tanács, tudomány, lelki erősség, jámborság, istenfélelem. A felnőttektől tudtam, hogy ezek a Szentlélek ajándékai. Mind a hét. Én azonban gyerekként egészen másként képzeltem el az ajándékot, különösen pünköstkor, amikor a templomból kilépve az egész falu központot ellepték, a színes portékákat, játékokat és gyerekeknek való programokat kínáló árusok. Ma ugyan még nincs pünkösd, mához egy hétre lesz, tudom. Egyház községünkben azonban, ahol élek, ahol dolgozom, ezekben az órákban történik a bérmálás, a főpásztor bérmálja meg az egyházközség fiataljait. Ebben az írásban tehát arra szeretnék utalni, amit a bérmáláskor mond a püspök, és amit az ifjak is gyakran emlegetnek a felkészülés során. Tudnélik, hogy a Szentléleknek 7 ajándéka van. És a lélek legnagyobb csodája az, hogy a ma már 8 milliárd 100 millió létszámot is meghaladó emberiség minden egyes tagjának pontosan a nekivaló ajándékot adja. Gyönyörű arra gondolni, hogy ez a 7 ajándék valójában úgy polarizálódik, hogy az említett emberiség minden egyes tagja a neki megfelelő ajándékot kapja, a Szentlélektől a neki személyre szóló ajándékot. A bölcsesség ajándékát, amely nem csupán tapasztalat, hanem annak az ismerete, hogy amit tudsz, azt, ahogyan használod, hogy az ne romboljon, hanem építsen. Ezért, amikor a Szentlélek ajándékai közül a bölcsességet vesszük, akkor a Teremtő Isten képmását vonatkoztatjuk magunkra. Második ajándéka az értelem, olyan természetesen tartozik az emberhez, annyira bennünk való, hogy igazából csak akkor ismerjük föl, ha hiányzik. Ezért a Szentlélek ajándékai közé sorolni emberlétünk alapjait érintő feladat. A jó tanácsról, ami a harmadik ajándéka a léleknek, eszünkbe juthat, hogy tanácsot mindenki tud adni, szoktunk is, kéretlenül is. Az azonban, hogy jó tanácsot adunk-e, vagy adtunk-e valakinek, vagy kaptunk valakitől, az csak később lesz nyilvánvaló, amikor a tanács mentén indul el valaki. Ezért különösen fontos, hogy a mindent és mindenkit megelőző lélek legyen a tanácsadónk, hogy még mielőtt megtörténne, amit teszünk, mondunk vagy gondolunk, már is jó legyen. Amint az imában is mondjuk, cselekedeteinket kérünk, Urunk, sugallataiddal előzd meg. A negyedik ajándéka a léleknek a tudomány. A tudás és a tudomány úgy viszonyulnak egymáshoz, mint az ember és az emberiség. Tudás nélkül nem lenne tudomány, és tudomány nélkül nem tudnánk semmit. A tudomány a hitből fakad, mert hinni kell azt, amit tudunk. Ötödik ajándékként a lelki erősséghez a következőt mondom. Korunk tele van önállótlan individuumokkal. Határozatlan, bizonytalan, frusztrált, megelőzően persze magukat erősnek hitt személyiségek sokaságával. A lelki erősség nem a bátorságot jelenti, hanem a teherbíró képességet. Hatodik ajándékként a jáborságot ma is szokás gúnyolni, és talán divat cikizni is a jámbor embert. Azt állítani róla, hogy önállótlan, múja, maga tehetetlen. Pedig a jámborság az egyik legnagyobb erény, annak az embernek a tulajdonsága, akit szeretünk, akivel jó együtt lennünk, és aki iránt mindig és feltétlen bizalommal vagyunk. S végül a lélek hetedik ajándéka az Isten félelem. Szoktuk használni az üdvös félelem kifejezést, ami a legnagyobb tisztelet az iránt a személy iránt, akit becsülünk. Az attól való tartózkodás, hogy megbántsuk. az Isten félelem erényében feladjuk, hogy a magunk ura legyünk, és elismerjük, hogy van fölöttünk is a mindenség fölött valaki, és az nem mi vagyunk. Természetesen olyan ajándékok ezek a lélektől, amik nem átruházhatók, nem adhatók másnak, nem cserélhetők el, olyan, amire szükségünk lehet egész életünkben, vagy akár annak egy pillanatában. Fontos tudnunk, hogy megvan nekünk az, amire adott esetben a legnagyobb szükségünk lehet. Az pedig különösen kedvessé teszi, hogy Istentől ajándékként kapjuk a Szentlélek által.
Kedves hallgatóink, Juhász Ferenc atya hétvégi levelét hallották.
A Szent István Rádió. Hit, nemzet, hagyomány. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Kedves hallgatóink! Hitvalló című műsorunkban a barátság fontosságáról beszélget Bíró Péterné Illés Virág, kollégium vezető, az Egri Szent Orsolya Iskola Központ kollégiumának diákjaival. Műsorunk a 2022. november 2-án elhangzott adásunk ismétlése.
Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Mindenki, ámen!
Az Atya, Fiú és a Szentlélek nevében. Ámen! Szeretettel köszöntjük a Szent István Rádió hallgatóit! Az előző alkalommal arról kezdtünk el beszélgetni, hogy hogyan éljük meg a szeretetet a kapcsolatainkban. Mit jelentenek számunkra a barátaink, kiket tartunk jó barátnak, milyennek képzeljük el a legjobb barátainkat. S valóban a barátság az egyik legszebb emberi kapcsolatunk, amely végig kíséri az egész életünket. Kerestem pár bibliai idézetet a barátságról. Nem is gondolnátok, hogy ez a kapcsolat milyen sokszor megjelenik a Szentírásban. Kérlek benneteket, hogy mindenki válasszon egy-egy idézetet, és olvassuk el egymásnak. Jó, figyeljünk egymásra!
A hűséges barát erős támaszod, vagyon talál, aki ilyen barátra szert tesz. A hű barátnak egyszerűen nincsen ára, nincsen, ami vele értékben fölérne. Mint az élet balzsama, olyan a jó barát, akik az urat félik, találhatnak ilyet.
Mi tetszett neked ebbe az idézetbe, Andi?
Az, hogy leírja, hogy egy igaz jó barát akár életünk végig is ugye velünk lehet, és egy nagyon fontos pontja az életünknek.
Olivia, folytatod a sort?
Amint az olaj és tömjén füst öröm a szívnek, a gyengéd barátság vigasz a léleknek. A magad és az apád barátját ne hagyd el, és ne menj a testvéred házába, ha baj ér. A közeli szomszéd jobb, mint a távoli testvér.
No, mi fogott meg téged ezekben a sorokban?
Nekem az az egyik nagy hitvallásom, vagy mottom, hogy a családunkat nem tudjuk megválogatni, viszont a barátainkat igen. És előfordulhatnak olyan helyzetek az életben, mikor nem a vér teszi a családot családdá. Tehát, hogy lehetnek az életben fogadott testvéreink, akikkel nem köt össze minket a vér, és ezek a kapcsolatok néha szívhez szólóak talán, mint egy szülő-gyerek kötelék, vagy egy gyermek-nagynéni kötelék, szóval azért választottam ezt, mert nekem is vannak ugyanúgy támaszaim, akiket testvéreimként tekintek, és nem a vér, nem vagyunk vér szerinti rokonok.
Hát most pont arra próbálunk választ találni, hogy a barátságban mi ez a különleges kötelék, ami szinte testvérekké fűz össze bennünket. Mirán, mit választottál?
Egymás terhét hordozzátok, és így töltsétek be Jézus törvényét. Én úgy szeretem igazából, hogyha támogatnak, és olyan barátaim nincsenek is, akik nem rendes barátok. Szerintem a barátság az alapul igazából a támogatáson, hogy mindig ott legyünk egymásnak. Szerintem ez nagyon fontos.
Nekem az furcsa ebbe a gondolatba, hogy a barátságra mindig úgy gondolunk, mint valami jó dolog. És ebben a kis szövegben úgy az van, hogy a barátság az bizony azt is jelenti, hogy terheket hordozunk. Sőt, lehet, hogy az igaz barátság igazából ez az egyik titka, hogy nem csak akkor vagyunk együtt, amikor moziba megyünk, meg jókat nevetünk együtt, vagy shoppingolunk a plázában, hanem igazán ugye a bajban mutatkozik meg, hogy ki a jó barát, ki az, akinek el tudom vinni én is a terheit, a nehézségét, és ki az, aki meghallgat és segíteni tud engem őszintén.
Mindig szeret a barát, de testvéri a nyomorúságban válik. Pont azért választottam, mert nagyon jól leírja, hogy az ilyen futó barátságok, vagy amik nem annyira szorosak, ott lehet, hogy szeretik egymást a barátok, de hogy igazából a nehéz pillanatok közben, hogyha azt együtt éljük át, akkor válik igazán szorossá a kapcsolat két ember között, vagy akár több barát között, hogyha együtt élnek meg olyan pillanatokat, amik nehezebbek.
Darina?
Vassal formálják a vasat, és az egyik ember formálja a másikat. Szerintem ez egy nagyon intelligens és jó gondolat, hiszen a barátainkat és az embertársainkat valamilyen szinten feladatunk segíteni és formálni őket. És én ezért választottam ezt az idézetet.
Bianca?
Mindenek előtt legyetek kitartóak az egymás iránti szeretetben, mert a szeretet sok bűnt elfedez. Bennem azért fogott meg inkább ez a gondolat, mert nekem elég aktuális. Mármint maga a megbocsátás, mert nem olyan régen volt egy elég csúnya veszekedésem az egyik barátommal, de utána képesek voltunk átgondolni, és nyugodt körülmények között leülni és megbeszélni, úgyhogy senkiben nem maradjon tüske. És szerintem a barátság egyik alapja pont ez, hogy bármi is történik, akkor is képesek vagyunk megbocsátani, és ezáltal, ahogy Darina is mondta, alakítani egymást, mert felismerik a saját és a másik hibáját is.
És milyen fontos ez a részben a megbocsátás, de hogy ebben benne van egy másik szép erény is, ez a hűség a barátunk iránt, ugye, hogy kitartunk mellette, jóban, rosszban, megbocsátunk neki. Akkor is ott maradunk mellette, hogyha megbánt minket. Korina?
A testvér szeretetben legyetek egymás iránt gyengédek, a tiszteletadásban egymás megelőzők, a szolgálatkészségben fáradhatatlanok, a lélekben buzgók. Hát szerintem bármilyen kapcsolatban nagyon fontos az, hogy tisztelettel beszéljünk a másikkal, hogy megadjuk egymásnak a kellő tiszteletet, valamint, hogy gyengéden beszéljünk velük, hiszen egy rossz hangsúly, hogyha valakinek nehéz napja volt, akkor nagyon meg tudja bántani, és csak még lejjebb tudja húzni. Szóval szerintem figyelni kell erre a kettő dologra, hiszen ezeken is alapulhat egy kapcsolat.
Nekem maradt itt az utolsó idézet. Aki jó barátunk, az pártatlan bíránk. A gonoszokat útjuk tévedésbe viszi. Én is gondolkodtam ezen az idézeten, hogy vajon mennyire fogadjuk el a barátainktól a bírálatot, és hogy vajon feladatunk-e az, hogy bíráljuk a barátainkat. De ugye pont itt a Darinánál volt egy olyan idézet, hogy bizony a barátok formálják egymást, tükröt tartunk egymásnak, és talán ez feladatunk is. Akiben megbízunk, annak elfogadjuk az értékítéletét is, megfogadjuk a tanácsait, sőt, érdekeli a véleménye. Milyen barátsággal kapcsolatos értékekkel találkoztunk itt az idézetek során, fel tudnánk sorolni? Milyen az a jó barát itt a szentírási idézetek alapján?
Például segítőkész és tisztelettudó,
hűséges és megbocsájtó.
És ugye, amit most tanárnő utoljára említett, hogy néha nehéz, meg fájdalmas kimondani a másik ember szemébe az igazat, főleg, hogyha tényleg közeli barát, de hogy kell már, hogy így tudjuk segíteni őt a saját útján.
No, van még valami gondolatotok ezzel kapcsolatban?
Hát talán mindegyikben érzékelhettük, hogy mennyire fontos a másik ember felé, és magunk felé is tanúsított lelkiismeret, hogy igenis merjünk például a megbocsátás szintjén is magunkban nézni, hogyha mondjuk hibáztunk egy vita során, vagy kimerjük mondani azt, hogyha esetleg meg vagyunk bántódva, az nagyon sokat tud változtatni, ahogy Bianca is mondta az előbb, hogy nagyon sokat tud finomítani, meg ahogy Darina is fogalmazott, nagyon sokat tud finomítani a kapcsolatokon, hogyha a lelkiismeretünkre hallgatunk, és kimerjük mondani azt, hogy hibáztunk, vagy esetleg a másik fél hibázott, és tudunk rendesen kommunikálni.
Igen, illetve minden ilyen konfliktus, meg nehézség, ami a barátságainkban óhatatlanul előfordul, ha nem is nap, mint nap, de ha belegondoltok, akkor is ügyesen helytállunk benne, hülyek leszünk a barátainkhoz, képesek vagyunk megbocsátani, akkor igazából mindig egy szinten magasabb szintre kerül a barátságunk. Egyre inkább elmélyül. És ez is olyan érdekes, nem, hogy nem pusztán a közös élmények során, hanem az ilyen közösen átélt nehézségek azok, amik igazán megerősítik a barátságokat.
Szólhatok bár emberek nyelvén, szeretet nem ég bennem, mit sem érek én, már a szeretet nem múlik el. A szeretet, mely sosem fogyhat el. Nem múlik el, a szeretet,
Lukács evangéliumában van egy kis történet két nő barátságáról, két asszony találkozásáról. Ez Mária és Erzsébet története. Ez egy nagyon ismert történet. Ugye, amikor a Mária várandós a kis Jézussal, akkor elindul egy idősebb nő rokonához látogatóba. És barátként segíti ott egymást ez a két asszony. Mit gondoltok, hogy mi az, ami összeköti ezt a két asszonyt? Mi lehet az, ami közös bennük?
Például a közös hit. Szerintem a hit nagyon sokat számít, ha már az említett világnézetről van szó.
Mellett az, hogy mind a ketten várandósak voltak, és hasonló cipőbe jártak, tehát sokkal jobban elismerték egymásnak az értékrendjét, és jobban meg tudták érteni egymást.
És ugye érdekes dolog itt a két asszony hite is, hiszen Mária, ő egy nem várt gyermeket fogadott el a hit útján. Még Zakariás, Erzsébet férje, ugye az ő története az, hogy ő meg nem nagyon hitte el az Úr ígéretét, amikor a Szentlélekben ő kapott egy váratlan ígéretet az Úrtól, hogy a feleségeinek kisbabája lesz, és ő ezt nem nagyon hitte el. És mégis milyen érdekes ez a két asszony története összekapcsolódik, hogy az egyik gyermek hitben született, a másik egy kicsit kételkedés útján, de hogy Isten tervei, ugye ha elhisszük, ha nem, az ő akarata az olyan erős, hogy megvalósul, és valóságá válik. No, hogyan támogatják egymást ezek az asszonyok? Ugye mondtuk, hogy a barátság az erős támasz, és vigasz. Ez az ő történetükben hogy valósul meg?
Mivel nagyon hasonló élethelyzetben vannak, ezért nagyon meg tudják érteni egymásnak a helyzetét, és lehet, hogy más úgy nem is tudott volna nekik segíteni és támaszt nyújtani, mint egymásnak, mivel ebbe mondhatni így ketten voltak benne, mert nagyon
egyszerre történt meg velük ez az esemény, és ezáltal támogatni tudták egymást segíteni végig ezen a úton, mondhatni. És így volt mindkettőjüknek egy ember, akivel igazán meg tudták beszélni a problémáikat akár, vagy a boldogságukat.
Mi lehetett az, amit meg a kis Mária, vagy egy fiatal lány volt, tanulhatott ott az Erzsébet háztartásában?
Jobban megismerhette szerintem a tiszteletnek a fogalmát, hisz Erzsébetékről az tudni lehetett, hogy ők egy jóval könnyebb anyagi helyzetben voltak, és ezáltal sokkal több problémáikat könnyebben meg tudták oldani. Viszont ettől függetlenül szerintem Erzsébet tisztelte Máriában azt, hogy hiába, hogy ők nincsenek olyan körülmények között, mégis mindent megtesz a gyermekéért, és ugyanúgy vigyáz rá.
No, én még arra gondoltam, hogy igen, ez nagyon szép, ahogy a Bianca mondta, hogy ez a kölcsönös tisztelet a két asszony között, és ahogy az Erzsébet a Máriát befogadta a házába. Azért abban a korban ez lehet, hogy kicsit olyan, na, a szomszédot megszólták, hogy hát ez a Mária itt még nincs is férnél, nem is rendes asszony, aztán idejön itt, mit keres itt? És az Erzsébet olyan szeretettel fogadta őt a házába. No, azt is tudjuk, hogy a két nő között jelentős életkorbeli különbség volt. Mit gondoltok, hogy az, hogy nem egyidősek voltak, vajon akadályozta őket a barátságban?
Én nem gondolnám, mert annak ellenére, hogy nem egyidősek voltak, és tényleg jelentősen más életszakaszban és életkorban voltak, Erzsébet, mivel nagyobb élettapasztalattal rendelkezett, ezért lehetséges, hogy tudott esetleg tanácsot adni bizonyos helyzetekben Máriának. Ugyebár Mária az leginkább gyakorlatban segített neki, gondolok ez alatt arra, hogy segített neki vezetni a háztartást, mikor is ugye Erzsébet várandós volt. Lehet, hogy Erzsébet ennek a mentális per lelki vonulatát adta az egésznek, hogy esetleg Mária kétségeit illetően tudott neki tanácsot adni. Többször előfordul az életben, hogy esetleg a legjobb tanácsokat a felnőtt ismerőseinktől kapjuk. Szóval ez a mai, sőt az én helyzetemben is sokszor előfordult már, hogy tőlem idősebb emberekkel értettem meg magamat a legjobban. Szóval ez szerintem közre játszott benne, és nem okozott akadályt.
Igen, igen, igen. Ebben a történetben nagyon szép ez a kölcsönösség. Számomra az is olyan szép, ahogy az Erzsébet felismeri Máriában a megváltó édesanyját. És emiatt ez úgy szövegszerűen benne is van, azt írja az evangélium, hogy Erzsébet mondja ezt Máriának, hogy boldog, aki hit annak beteljesedésében, amit az Úr mondott neki. Még nem csak azról van szó, hogy a megváltó születésében hit Mária, meg hit Erzsébet, hanem amit, ahogy az előbb beszéltük, hogy ahogy a Mária hitte az Úr szavában, hogy gyermeke született, ugye, és Erzsébet meg ebben magába is ment a történetben, hogy ők meg annyira el se hitték, hogy nekik még lehet gyermekük. Hogy nem csak elismerte, meg felismerte ezt az Erzsébet Máriában, hanem ami számomra egy egész titokzatos dolog, hogy tudott együtt örülni vele. Ugye ez milyen szép dolog. Mert hogy, vajon nem volt-e féltékeny, vagy irigy Erzsébet Máriára? Hiszen Erzsébet ugye már régóta várt gyermekáldása, Mária pedig még nem is gondolt rá. Ez azért asszonyok között, ez még nem voltok abban az élethelyzetben, de ez mindig nagy irigység forrása, hogy az egy borzasztó nagy fájdalom, ha valakinek nem lehet gyermeke, és nagyon szívszorító, amikor egy olyan asszonnyal van barátságban, akinek meg hip-hop kisbabája lesz, meg szép családja van. És ugye Mária meg nem is gondolt rá, ő igazából tényleg így véletlenül kapta ezt a gyermeket. Aztán azt is mondhatjuk, ugye, hogy Erzsébet az, aki a társadalmi helyzeténél fogva igazából megérdemelte volna, hogy a megváltó édesanyja legyen. Hiszen az evangélium azt írja Zakariásról a férjéről, meg róla, hogy ők mindketten igazak voltak Isten előtt, szentül éltek, az Úr parancsai és rendelkezései szerint. Tudjuk, hogy Zakariás pap volt.
hogy mégiscsak egy ilyen szép, szent környezetbe illett volna, nem? Egy új királynak a születése, egy megváltónak a születése, és ehhez képest hát Mária meg egy egyszerű fiatal lány volt, ráadásul az ország szegényebb részéről. Mit gondoltok, hogy irigykedett Erzsébet Máriára?
Véleményem szerint azért valamilyen szinten megvolt az oka, hogy irigykedjen, de ahogy említettük, nekik jó viszonyok volt, tisztelték egymást, és együtt örültek, úgyhogy szerintem nem.
Igen, biztos beszéltek róla, de az evangélium szövege olyan mérhetetlen örömről beszélt, ugye azt írják, hogy az Erzsébet szíve alatt felbujjongott a magzat örömében, és hát valóban az örömüket nem csak a gyermek iránti várakozás iránt volt nagy, hanem hát, hogy a megváltó fog érkezni, az, akit évszázadok, évezredek óta vártak már Izraelben. No, látjuk hát, hogy a Mária és az Erzsébet barátságában is megvannak azok az elemek, amelyek összekötik az igaz barátokat. A közös értékrend, a hit, az önzetlen segítség, a másik elfogadása, befogadása, az önzetlenség, a közös titok és a bizalom, és az őszinte öröm a másik sikerének. Ugye a barátok nem irigyek és nem féltékenyek egymásra. Mária és Erzsébet története egy segítő gesztussal indult. Ugye, ahogy mondtuk, Mária ellátogat Erzsébethez azért, hogy a segítségére legyen. Na, mit gondoltok, hogy vajon több-e a barátság kölcsönös segítségnyújtásnál?
Szerintem nem, pláne az ő esetükben, mert Erzsébetet úgy is lehet látni, mint Máriának egy tanító, segítő alak az életében, mert ugye a korkülönbségből is adódóan neki sokkal nagyobb élettapasztalata volt, míg Mária ugye nagyon fiatal volt. Ezáltal szerintem ő egy, mint tanárként is ott volt Mária életében, és persze ott volt mellette az, hogy barátok voltak, és hogy megbeszélték közösen a életüknek a történéseit, de ahogy mondtam, a korkülönbségből adódóan szerintem ez is így a kapcsolatuk része lehetett.
Bianca?
Hogyha egy kicsit eltávolodunk magától a történettől, és szerintem csak azt vagy nézzük meg, hogy mi is a barátság, akkor szerintem pont ez az, hogy több bőven, mert én úgy gondolom, hogy ez valamilyen szinten egy ilyen lelki kapocs, hasonló értékrend és érdeklődési kör, meg minden egyéb, ami hozzá tartozik, és ezek, amikor ilyen témákról, vagy hasonló gondolatokról beszélgetnek, akkor mutatkozik meg leginkább a segítségnyújtás, mert úgy segíted a másikat a saját véleményeddel, úgy formálod őt, hogy te ezt nem tudatosan cselekeded. Tehát, hogy teljes mértékében spontán jön az egész, és csak úgy alakul.
Igen. Észre se vesszük egy barátságban, de nem is hívjuk ezt segítségnyújtásnak. Az alapja a barátságnak, ahogy mondtuk, egy kölcsönös rokonszerv, és az arra épülő értékelő szeretet, mely legtöbbször a nézetek és az értékelés azonosságában is megnyilvánul. A barátságban nagy szerepe van a jóra való törekvésnek, a kölcsönös jó akaratnak, és az egymás közelségéből fakadó örömnek. A barátok keresik egymás jelenlétét és javát. És ugye, ahogy mondtuk, a barátságban a felek mindig egyenlőek. Nem függnek egymástól, nem fizetett alkalmazottak. Szabadon és egyenlően vesznek részt a baráti kapcsolatokban. Megköszönöm itt a részvételeteket, a gondolataitokat, és elköszönve a hallgatóktól, megkérem Korinát, hogy a kis hercegből olvasson fel nekünk egy szép részletet, ami szintén a barátságról szól. Arról a különleges kapcsolatról, ahol nem csak szeretjük egymást, jól érezzük egymást, vagy jól érezzük magunkat egymás társaságában, hanem képesek vagyunk egymásért felelősséget is vállalni.
Az idő, amit a rózsádra vesztegettél, azt teszi olyan fontossá a rózsádat. Az idő, amit a rózsámra vesztegettem, ismételte a kis herceg, hogy jól az emlékezetébe vésse. Az emberek elfelejtették ezt az igazságot, mondta a róka. Neked azonban nem szabad elfelejtened. Te egyszer s mindenkorra felelős lettél azért, amit megszelidítettél. Felelős vagy a rózsádért. Felelős vagyok a rózsámért, ismételte a kis herceg, hogy jól az emlékezetébe visse.
Kedves hallgatóink! Elhangzott Hitvalló című műsorunkban Bíró Péterné Illésvirág kollégium vezető, az Egri Szentorsolya Iskola Központ kollégiumának diákjaival beszélgetett. Adásunkat 23 óra 25 perctől megismételjük.